Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 8 óra 8 perc van, 2024. augusztus 29-ét írjuk, de folytatódik töretlen lelkesedéssel a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-en a nagyot sóhajtó, már-már nagypapásodó Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, aki természetesen ezt is félreértette, ezt a nagy sóhajtozást.
Aztán 0630-as 6-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ezt Ács Gáborra bízom, tehát ha nem kerül be üzenetetek, akkor őt kell olvasói levelekkel bombázni. Gyors közlekedési helyzetkép a fővárosból. Az M3-as bevezető szakaszán van egy baleset a Szent Mihály út közelében, a Reiter-Ferenc utcában, a 13. kerületben a Tahi utcánál egy másik, és ha mindez nem lenne elég, a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a Bank utca előtt a külső sávban egy műszaki hibás jármű is nehezíti a haladást. Nagy óvatossággal, nagy körültekintéssel, nagy toleranciával, nagy békével közelítsük meg a mai célállomásunkat a fővárosban és vonzás körzetében egyaránt. Van-e olyan hallgatói észrevétel, amely Ács Gábor inger küszöbét áttörve be tud szivárogni a műsor testébe?
Nincs.
Köszönjük.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Pénzügyi panorámát pedig mindig dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója tárja szélesre mielőttünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát hajózzunk! Nyáron, nyári téma, jachtszezon, hát ha valaki tengerparton nyaral, akkor a lobogók olyan változatosságát látja a tengerjáró alkalmatosságon, hogy a zavarba ejtő. Gondolom ez nem véletlen. Hogy alakul ez, hogy akkor melyik hajó milyen zászló alatt hajózik, mit tűznek ki, és milyennek az oka, ez talán érdekesebb lehet.
A lobogó szerinti állam egy olyan ország, amelynek jogszabályai szerint a hajót ott nyilvántartásba, magyarán lajstromba vették. Ez lehet egy olyan állam, ahol a hajó tulajdonosa lakik, illetve egy cég esetén a székhelye van. Viszont a kesztelési célú szuperjachtok világában már-már tendencia, hogy eltér a tulajdonos országától az a nyilvántartás, ahol a hajót beegyezték. Itt nagyobb a mozgástér, hiszen nehéz egy országhoz kötni a hajót, pláne hogyha annak az országnak ugye nincs is tengerpartja. És utána a lobogó szerinti állam jogosult a lobogója alatt lajstromozott hajókra vonatkozó előírások érvényesítésére, beleértve az ellenőrzéseket, tanúsítványokat, biztonsági és környezetvédelmi kérdéseket.
Ezt én döntöm el? Tehát, hogyha én veszek egy olyan jachtot, ami innen Dunaújvárosig elér, és ezt szeretném akkor a világ tengereken egy koponyás csontos lobogó alatt üzemeltetni, akkor én mondom, hogy ez a koponyás csontos lobogó mellé máltai, Seychelles-szigeteki, mit szoktam még látni? Tehát, hogy milyen lobogót tűzök?
Bahamák.
Bahamai. Tessék, itt az okos ember, akinek lényegesen több tapasztalata van, elterültem mindenkem.
Igen, most arra semmiképpen nem bíztatnálak sem benneteket, sem a hallgatókat, hogy mondjuk egy Marshall-szigeteki zászló alatt nyomuljatok a Balatonon a hajótokkal, de ettől függetlenül nemzetközi vizeken sokkal nagyobb a mozgástér, hiszen mondjuk egy magyar állampolgárnak is van lehetősége arra, hogy ilyenkor külföldi hajóregisztrációt kérjen, hiszen egyébként sem belföldön fogja használni ezt a hajót. És ilyenkor a jachtzászlók megválasztása az egyik legfontosabb döntés, mert ez közvetlen hatással lehet a fizetendő adókra, a hajókkal kapcsolatos követelményre, sőt még a legénységre is. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy kedvező helyszínen regisztrálja a jachtját, akkor az könnyebbé teheti az életét. Viszont fontos, ugye, hogy ilyenkor gondosan járjunk el, hiszen annak az országnak az összes törvénye fog a hajóra vonatkozni. Lehet, hogy egy helyszín kedvező adózásúnak tűnik, mindeközben meg előírja, hogy ottani legénységgel kell rendelkezni, tehát azért ezeket mindig alaposan meg kell nézni. Ráadásul nem mindegy, hogy hol fogom használni a hajómat, hiszen az Egyesült Államok és az EU sincs kibékülve minden helyszínnel. No. Tehát ha rossz hírnévvel rendelkező országot választunk, akkor az korlátozhat bennünket. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy a lobogó szerinti országnak milyen elvárásai vannak, mert a kikötő állama is támaszthat feltételeket.
Na, akkor kik ezek a kétes hírnevű lobogók, csak hogy tudjuk, már mint a kalózzászlón kívül?
Célszerű megnézni ebben a témakörben a párizsi megállapodást. Ennek a párizsi megállapodásnak 28 résztvevő tengerész nemzete van. Az európai parti államok vizeire, az Észak-Atlanti medencére terjed ki, tulajdonképpen Észak-Amerikától Európáig. Még Oroszország is tagja, bár felfüggesztette nemrégiben a részvételét, de ennek a párizsi megállapodásnak a feladata az, hogy a résztvevő államok szerinti kikötők ellenőrzéseket végeznek egységes szempontrendszer alapján, és kiszűrik a követelményeket nem teljesítő hajókat. Világszerte léteznek egyébként más hasonló megállapodások, mint ez a párizsi, de célszerű figyelembe venni ezt, hiszen ide tartoznak a legnépszerűbb kikötők. Évente egyébként több mint 17 ezer ellenőrzést tartanak külföldi hajók fedélzetén a párizsi memorandum kikötőjében, és ilyenkor nézik a biztonsági, környezetvédelmi előírásokat, a legénységgel kapcsolatos munkakörülményeket. És van náluk is fehér lista, szürke lista, fekete lista. Értelemszerűen a párizsi fehér listán a jobb teljesítményt mutató helyszínekkel találkozhatunk, kevesebb probléma merülhet föl ezeknél a hajóknál, de a Hollandia, Norvégia, Dánia, fehér listások, ezen lobogó alatt futó hajók szerepelnek mindig a legjobban az elmúlt időszak tanúsága szerint. Viszont a szürke és a fekete listán szereplő zászlós hajókat alaposabban megnézik, fekete listás hajó esetében még a lefoglalást is kockáztatják. Egyébként fekete listás jelenleg 9 ország, csak úgy néhány példát mondjak itt, Kamerun, Vanuatu, Vietnám, Tanzánia, Azerbajdzsán kapcsolódik ide. De egyébként, ha valaki mondjuk biztosítást köt a hajójára, akkor a biztosítótárságok is szokták nézni ezeket a párizsi szempontokat.
De most például mi baj van Kamerunnal? Tehát, hogy nem olyan rigorózusan ellenőrzik, nem szedik be az adót, nem érdekli őket, hogy mi van a hajóval, egyszerűen könnyen odaadják azt a papírt, hogy oké, vidd a regisztrációt, és jó van. Tehát ilyen jellegű problémák vannak?
Igen, hát nulla felé tendál a követelmények a száma, aminek meg kell felelni. Lényegében fizetsz, és akkor kapsz egy kameruni zászlót, és amikor ellenőrizték ezeket a hajókat, amik kameruni zászló alatt futnak, akkor azt látták, hogy lényegében életveszély egy ilyen hajón közlekedni, mert semminek nem kell megfelelni, semmilyen ellenőrzés, elvárás nincsen. Ezért azt mondták, hogy hát nem örülnénk, hogyha mondjuk a Monte Carlo-i kikötőben túl sok kameruni hajó lenne.
Értem. No, akkor azt a kérdést is járjuk körbe, hogy mely államok a legnépszerűbbek, mert nyilván Norvégia fehér listás, de gyanítom a norvégek, vagy norvégok, ahogy tetszik, úgy megvágják a hajó tulajdonosokat, mint annak a rendje. Tehát nem biztos, hogy ez a legnépszerűbb hajó
regisztrációs. Igen, mert Norvégia nem éppen az alacsony adóztatásról híres. Egyébként a jachtok nagy többsége brit tengeren túli területeken van bejegyezve. Itt érdemes megismerkedni az a kategóriával, amit úgy neveznek, hogy Red Assigned Group, amit magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy vörös zászlós országok. A brit birodalom színei a vörös és az ezüst, innen a vörös zászló elnevezés. És egyes becslések szerint a nagy jachtok 80%-a a vörös zászlós országokhoz kötődik, magyarán a brit tengeren túli területekhez. Ott vannak lajstromozva, Kajmán-szigete, Gibraltár és a Man-szigete, ami a legelterjedtebb a luxus jachtok területén. Itt szerepe van a presztízsnek, a hagyománynak, de például annak is, hogy az Egyesült Királyságnak a nagy jachtkódexét követik, és ez egy nemzetközi sztendernek minősül. Nagy számú képzett hajózási mérnök van ezeken a helyszíneken, a brit tengerjog azért eléggé elismert, vannak konzuli szolgálatok, ráadásul a brit haditengerészet védelmét is élvezik azok a hajók, amelyek ide tartoznak. Arról ne beszéljünk ugye, hogy ezek nem éppen a magas adókulcsú helyszínek táborát erősítik, és hát az üzleti titoktartásnak is nagy a hagyománya, tehát nem feltétlenül látszódik, hogy ki a hajó tulajdonos, hogy ezt külső szemlélő szeretné.
Ezek az előnyök, amiért a Man-szigetekre megy, ha valaki tehetős és vesz egy ilyen szuper jachtot, meg az adó? Mert hogy ez ilyen vagyonadó alá esik, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy én oda megyek
hát
a Man-szigetekre?
Hát ugye a regisztrációs díjaknak is van szerepe, illetve ugye azt is szokták nézni, hogyha eladod azt a hajót, és mondjuk egy Kajmán-szigeteki cég tulajdonolja a hajót, akkor a hajó értékesítése után annak a cégnek nem kell adóznia. Tehát ez is egy olyan szempont, ami mondjuk egy későbbi értékesítés során szempont lehet a hajó tulajdonosának.
Jó, ha már a Kajmán-szigetekre hajóztunk itt képzeletben, akkor ott is, ez is gyakran szóba kerül, mint a legelterjedtebb luxus helyszín. Ez miért van ott? Mit csinálnak a gazdagokkal, ami annyira vonzza őket?
Egyrészt nagyon sokféle lajstrom típussal lehet találkozni, tehát van teljes regisztráció, ideiglenes regisztráció, csak építés alatt álló hajó regisztrációja, tehát nagyon sok hajóépítő cég is már rögtön onnan indítja a tevékenységét, és ez azért jó, mert az a tulajdonos, aki hajót épít, az kényelmesnek találhatja, hogy az építés alatt álló hajót is regisztrálhatja már, és később válthat egy nagyobb kategóriára. De ugye, mint korábban említettem, a Kajmán-szigetek ennek a Red Sign Group-nak a része. Aha. Ez azt jelenti, hogy a hajóregisztráció britnek minősül, a királyi haditengerészet védelmét élvezi, és a Kajmán-szigeteki hajózási hatóságnak képviseleti irodái vannak Floridában, Londonban, Cannes-ban, Athénban, Tokióban, Szingapurban, ahol ügyet lehet rögtön intézni, azonnal kiállítják a hajónyilvántartási tanúsítványokat, tehát ott vannak a legfontosabb helyszínen, és nem csak kezelési célú hajókkal foglalkoznak, hanem kereskedelmi kategóriával is. És a Kajmán-szigetek kilobogó alatt futó hajók az Egyesült Államok vizein is jogosultak hajózásra, tehát könnyebb a bejutás ide is. Ráadásul nincs előírás a legénység nemzetiségére, tehát bármilyen nemzetiségű legénységet foglalkoztathatsz, és hát ugye, ahogy említettem, természetesen adómentes helyszínről beszélünk.
Eszembe juttattál egy érdekes dolgot, hogyha én Kajmán-szigeteki lobogó alatt regisztráltatom a jachtomat, de európai polgár vagyok, és Saint-Tropez-ban akarok horgonyozni, akkor Schengen vagy nem Schengen? Tehát, hogy hajózhatok én oda be, akkor útlevéles vámvizsgálat, és felforgatják a szuperjachtomat, és kiforgatják a libériás inasok zsebeit is?
Sőt, egyébként Libéria is, ha már erről van szó, egy híres
helyszínek
minősül a hajóregisztráció.
De az kétes hírű, nem?
Nem, egyébként Libéria viszonylag a jobb kategóriába tartozik, bármennyire meglepő is, de egyébként, hogy a kérdésedre válaszoljam, én épp a nyáron Horvátországban, Korcsula kikötőjében nézegettem, hogy milyen hajók voltak, és azért lehetett ott Brit Virgin szigetekkel, Marshall szigetekkel, Máltával is találkozni,
Szegény emberek, mire a Brit Virgin szigetekről áthajóztak Korcsulára. Nagyon sajnálom. Biztos ember próbáló utazás lehetett.
Hát igen, élnék a gyanú perrel, hogy ezért európai volt a tulajdonosa, de ez úgy néz ki, hogy ugye az európai vámkódex és az áfa szabályok alapján idéglenesen beléphetnek a nem EU-s lobogós hajók is az európai vizekre, viszont csak 18 hónapig tartózkodhatnak itt. Különleges esetben engedélyezhetik nekik 24 hónapra, de 18 hónapig áfa és vám fizetése nélkül lehetnek itt a hajó. Ugye minden kikötőben pecsételnek a hajó menetlevelébe, így ezzel tudják igazolni, hogy 18 hónapnál tovább nem voltak az EU-ban, viszont 18 hónap után el kell hagyni az európai kikötőket. Hát gondolom, itt azért vannak mindenféle ügyeskedések, mondjuk Horvátországnál lemennek egy kicsit Montenegróba, aztán visszatérnek, vagy Spanyolországnál egy kicsit Marokkóba átmennek, és akkor utána visszajönnek, tehát lehet ezt sokáig fűzni. Viszont van egy olyan megkötés is, hogy elméletileg a hajónak sem cégként, sem magánszemélyként nem lehet Európai Uniós rezidens a tulajdonosa, viszont hát sok regisztrációs helyszínnél azért nem egy olyan egyértelmű kérdés, hogy ki a tényleges tulajdonos, tehát azért itt gyakran lehet találni csúsztatásokkal, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy elég sok EU-s állampolgár van, aki mondjuk BVI-os robogóval azért 17 hónapig ott tartózkodik egy Európai Uniós helyszínen. Aha. Viszont, ha már valaki, bocsánat, szabad, ne felejtsd, hogyha kereskedelmi tevékenységet végez, tehát nem kesztelési célú hajóról van szó, hanem mondjuk csárterezni fog az adott országban, akkor ezek a szabályok nem érvényesek, akkor be kell jelentkezni, ott kell áfát fizetni. Tehát amíg csak ott lazán hajózgatnak az országban, annyira nem szokta érdekelni a kikötői hatóságokat, de azt látják, hogy kereskedelmi tevékenységről van szó, akkor kőkeményen bevasalják rajtuk, hogy az ottani szabályokat tartsa be, és ha bérbeadják a hajót, akkor ottani áfával számlázzanak. Tehát ezt viszont komolyan beszélni. Uh-huh.
Hiányoltam az európai országokat, mint hajóregisztrációs helyszíneket, holott Málta azért többször szóba kerül ilyenkor. Az milyen helyszín a szuperjachtok, illetve hát a sima kereskedelmi hajók világában? Gyanítom, utóbbiak körében talán, mintha népszerűbb lenne, de vajon ez miért lehet így?
Miért Ciprus és Málta a legnépszerűbbek az Európai Unión belül. Ugye a máltai hajó nyilvántartása a legnagyobb Európában, és egyébként a világon is az egyik legnagyobb. Málta a világ egyik legnépszerűbb országa a kettelési célú jachtregisztrációhoz. Ugye ennek az oka az, hogyha így is úgy is EU-n belül kívánom tartósan használni a hajót, akkor nem feltétlenül van értelme EU-n kívüli lobogóval dolgozni, mert ugye mindig akkor 18 hónap után el kéne hagynom az EU-s vizeket. De hogyha nem szeretném ezt tenni, akkor célszerű EU-s helyszínen regisztrálni a hajómat. Egyébként ugye Málta 2004 óta Magyarországgal együtt az Európai Unió tagja, tehát EU-s zászló alatti vitorlázásnak minősül ennek minden előnyével. Viszont ugye a máltai lobogó alattfutóhajók is élvezik a brit királyi haditengerészetnek a védelmét, és Málta is fehér listás a párizsi megállapodás értelmében, ami például szintén azért is jó, mert ha később el akarom adni a hajót, akkor ennek van presztízs értéke. Uh-huh. Egyébként Máltán EU-s vagy svájci állampolgárként, magánszemélyként is tudom regisztrálni a hajót. Ha nem tartozom ebbe a körbe, akkor céget kell alapítani erre a célra, meg egyébként is általában az a legelterjedtebb, hogy máltai cégeken keresztül tulajdonolják ezeket a hajókat. És hogyha mondjuk valaki új hajót vásárol, akkor annak is van jelentősége, hogy Máltán csak 18% az áfa. Tehát, hogyha mondjuk valaki külföldről vásárol, EU kívülről vásárol hajót, behozzák az EU-ba, akkor ugye valahol meg kell fizetni az áfát, és hát nem mindegy, hogy mondjuk Magyarországra hozatom a hajót, mondjuk ez most egy hülye példa, mert úgyse lehet majd itt egy olyan hajót használni a Balatonon, de mondjuk Magyarországon 27% áfát kellene fizetni, még Máltán 18-at, vagy éppen típust is mondhatnám, ahol meg csak 19-et fognak megfizettetni. Ugye a kettelési célú hajóknál nem lehet levonni az áfát, de azért mégsem mindegy, hogy mennyit fogok megfizetni. És ugye Máltán sincsen korlátozás a hajó parancsnokának, tisztjeinek vagy legénységének az állampolgárságára.
Egyébként van verseny itt az államok között, vagy a szabályok nagyjából beálltak, és mindenki ismeri a rendszert, nem tör ki árháború, hogy magukhoz trábítsanak, könnyítsenek, akár a legénység hovatartozását illetően, vagy mondjuk az adóváltozásokkal, tehát mennyire rugalmas a rendszer, mennyire kezdenek versenyezni az országok,
van,
hogy ezt a pénzt
van verseny, és keresik a hajósoknak a kegyeit. Nemzetközi konferenciákon én gyakran szoktam látni, ami meglepő, hogy állami tisztségviselők is elmennek és tandolnak, és mutatják, hogy akkor te menjél mondjuk a Marshall-szigetekre, vagy a Seychelles-szigetekre regisztrálni a hajódat, és akkor van egy kis árverseny is köztük. Azért nagyjából már beállt a rendszer, tehát azért ilyen hatalmas eltéréseket nem lehet tapasztalni az ismertebb helyszínek között, de azért van egy nyomulás a hajó tulajdonosok negyeiért.
Oké. Okay.
Ne haragudj meg az Ács Gáborra, hogy viszonylag keveset kérdezett ebben a beszélgetésben, de olyan szorgalmasan jegyzetelt, hogy nem volt ideje feltenni ezeket a kérdéseket, mert hogy ma délután megy, és bár nekem azt mondta, hogy koncertre, de szerintem a jachtját fogja újra regisztráltatni Vanuatun, brit Virgin szigeteki tengerészeket
alkalmazott. Csoport nagyságrendi kedvezményt adnak.
Vanuatu fekete listás, csak óvatosan.
Tehát ja. A 10 fölötti jachtoknál adnak valami kedvezményt, csak hogy váltáson gondolkodom. Na mindegy, majd akkor ezt megbeszéljük. Akkor.
Ezt megírja a privibe.
Szerintem, hogyha a Seychelles-szigeteki hajóregisztráció kap egy spotot a műsorban, akkor biztos meg tudjátok beszélni, hogy kezdődő árfekvésben.
Most jöttem meg onnan jó hely, de a bankszámlanyításon elgondolkodtam, a hajóregisztráción nem, úgyhogy buktam. Na jó, köszönjük szépen, nagyon érdekes volt, Csaba. Szép napot, jó
munkát! További szép napot nektek is, és a hallgatóknak is.
Szervusz, szia! Dr. Magyar Csabával beszélgettünk, a okleveles adószakért, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, és hát ugye pénzügyekről kristálytisztán a hajó regisztráció rejtelmeibe avattuk be jacht és csónak és gumimatrac tulajdonosainkat.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Megkérjük Ács Gábor kollégát, hogy beszéljen a hallgatókhoz, mert azt hiszik egyedül viszem a sót, úgyhogy fogalmam sincs, ki mondta. Ja, de Ingrid Bergman.
Oda van írva.
De ugyanolyan betűtípussal, ami az öregedő műsorvezető legnagyobb ellensége. Istenem. Máskor egy kicsit vastag is ki, hogy melyik a maga az ünnepelt, és melyik a mondás, köszi.
A zárójelben szereplő.
A zárójel, de értsd már meg, hogy nem látom. De, na mindegy.
Jó, akkor
Ingrid Bergmannak születésnapja van, gyanítom.
Megnöveljük akkor 18-asról 22-esre a betűnagyságot.
1915-ben született a háromszoros Oscar-díjas svéd színművésznő. Mit mondott, Gabikám?
Hát te öregeskedtél most, úgyhogy neked kell előadni.
Az öregedés olyan, akár a hegymászás, kicsit elfogy a levegőd, de a kilátás sokkal jobb.
Így érzed?
Nem, mert nem fogy el a levegő. Most vertem agyon 3 retiáriuszt a 4-ből a Szavária karneválon, nekem ne öregedéssel kapcsolatos.
Mi történt a negyedikkel?
Beleakadt a kardom a hálójába, és hát...
És? Hátulról lecsapott ezek
mit
után?
Csinálni. Nem hátulról, hát szemtől szemben. Én nem mutatom a hátomat ilyen helyzetekben.
Közönség újongott?
A közönség furcsa módon velem szimpatizált, mert hogyha nagyon sokat szívsz, akkor a legellenszenvesebb ember is hirtelen ellenszenvessé válik, márpedig én annyit szívtam, hogy muszáj volt, hogy megessen a szívük rajta, de ez nem ide tartozik, hanem majd ezt privíven megbeszéljük, mert most a Várkonyi Gábornak kell teret adnunk.
A műszer neked egy fal, A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Figyelj, Gábor, egy szolgáltató jellegű.
Igen. Aki kabrióval jön, annak egy beugró kérdésen kell átmenni ahhoz, hogy részt vehessen a műsorban.
Figyelek.
Futóműről megkerültek Várkonyi Gábort, tudja, mit vesznek-e el a cég, a használt már meglevő zöldrendszámos autóktól, parkolás, cégautómentesség, ilyesmi. Úgy tűnik, hogy bizonytalan a
Igen, ez egyébként egy tök jogos kérdés, és még én se teljesen látok ebben tisztán, mert hogy a cégautó adózással kapcsolatos kérdéskör, meg a zöldrendszámnak az egyéb kedvezményei azok egyébként egymástól függetlenek. Uh-huh. Tehát most úgy tűnik, mint hogyha az lenne a helyzet.
Hogy a parkolást elveszik, a cégautó...
Fordítva. Ja. Fordítva. Tehát, hogy a parkolás marad, bár ez nyilván helyi önkormányzati kérdés, ha jól értelmezem a dolgokat, bár ebben nem vagyok spiller, de az eredeti öröm az annak szólt, hogy ugye lesz egy normális, kb. Két éves időszak arra, hogy majd visszaad a zöld rendszámot. Tehát volt egy ilyen deadline, egy ilyen legkésőbbi pillanat, amikor át kell rendszámozni a zöld rendszámos autódat. De onnantól fogva, hogy jött egy olyan hír, hogy egyébként meg a cégautóadót lehet, hogy ettől függetlenül is fizetned kell. Tehát nem a zöld rendszám mentesít automatikusan a cégautóadó megfizetése alól. Innentől fogva nem sok értelme van annak, hogy zöld rendszámon maradjon egy plug-in hibrid. Uh-huh. Mert hogy azért az esetek döntő többségében nem a parkolás volt az igazán izgalmas ebben bizonyán a dologban, hanem a cégautóadó mentesség, ami ugye lehetővé tette azt, hogy leasing díjak esetében egy egyen nagyobb autó beleférjen a büdzsétbe. Hiszen ugye nem volt ez a 22, vagy 44, vagy 66, vagy Isten tudja mennyi havi fizetendő. Ha ez lesz, annak ellenére, hogy egyébként zöldrendszám van az autón, hát az kellemetlen, de...
Újabb hallgatói kérdés?
És akkor most hogy lesz maga a kivezetés? Az műszaki vizsgával kerül a zöldrendszám? Ez lesz a
Igen.
módszer?
És akinek, aki most megcsinálja gyorsan, ja nem lehet előre hozni.
Meg lehet, dehogy nem, bármikor elmehetsz vizsgára, csak hát hogyha a cégautóadómentesség az nincs, akkor nagyon nagy értelme, még egyszer mondom, nincs az egésznek. Tehát az, hogy önmagában ingyen parkolsz, az lehet, hogy valakinek rettentően fontos. Biztos vannak ilyen élethelyzetek, aki azért vett zöldrendszámos autót, mert hogy ingázik és nem hajlandó lemondani az autójáról, érthető módon. Ez oké, okay, de hogyha cégre vetted, akkor azért, főleg úgy, hogy ezek ugye nagy teljesítményű autók jellemzően, tehát eleve magas rájuk az egyébként meg nem fizetett cégautóadó.
Még egy hallgatói kérdés jött, amit az Ács nem vett észre, de én igen, megjegyeztem, mert engem is foglalkoztat. Ugye a sajtó, és most már a magyar sajtó is ír arról, hogy hegyekben állnak az eladatlan elektromos autók itt-ott Európa nagy piacain. Ha valaki közgazdasági tankönyveket olvas, akkor abból az van, hogyha nagy a kínálat, és ettől elmarad a kereslet, akkor erre a piaci szereplők ár csökkenéssel szoktak reagálni. Ez benne van a pakliban?
Hát ez minden benne lenne a pakliban, hogyha normális piacgazdaságban élnénk, és nem egy ilyen félkommunista tervgazdaságban, amit leöntöttünk egy ilyen zöldmázzal. Hát azért, hogy mondjam, nem tudok disztingváltabb lenni ebben a kérdésben. Ugye a hír, amit hoztam nektek, amit átküldtem a Gábornak, az ugye pont arról szól, hogy az, ami a szabályozás, meg az, ami a realitás, az olyan mértékben kezd egymástól elválni, hogy itt valamelyik oldalon korrekcióra lesz szükség. Ugye most jött ki tök friss hír, az előbb kattintottam rá Reutersen, hogy az ACEA kiadta a júliusi adatokat. Megint egy erős mínusz volt az elektromos autóknak. Tehát miközben a teljes piac az körülbelül stagnált, tehát 0,2%-os növekedés, de az lényegileg stagnálás, egy nagyon erős mínusz volt ismét a júliusi hónapban az Európai Unióban az elektromos autós forgalomba helyezésekkel. És hát az a helyzet, hogy 2025-től jön egy nagyon drasztikus CO2 flotta átlag csökkentési lépés ugye azokban a lépésekben, vagy azoknak a lépéseknek a sorozatában, ami ugye 10 év múlvára oda vezetne, hogy csak elektromos autót lehessen forgalomba helyezni Európában. És ugye a következő lépés az egy drasztikus növekedést jelentene a forgalomba helyezési mixben. Tehát ugye úgy kell elképzelnetek a dolgot, hogy minden egyes gyártónak, de erről már sokszor beszéltünk az évek alatt, de érdemes újra és újra beszélni ezt, tehát minden egyes gyártónak van egy egyéni CO2 kibocsátási flotta átlaga, amit az alapján igen. számolnak ki, hogy mennyi autót adtak el, azoknak az autóknak mennyi volt az átlagos súlya, és ugye minél nehezebb egy autó, annál engedékenyebb a
törvényhozó. És ezzel tömték Elon zsebét, hogy akkor megvettek Tesla bizéket, hogy lesz...
Lehetett alkotni pult. Ugye az azt jelenti, hogy én, mint gyártó, fizetek egy másik gyártónak, aki mondjuk bár piaci körülmények között nem állja meg a helyét, de számít arra, hogy a termék portfólióját úgy kialakítva, hogy csak elektromost ad adott esetben, vagy többet ad abból, mint amennyi neki jól esne üzletileg, behúzza azokat a pénzeket, amiket egy másik gyártótól el lehet venni.
Ezt csinálta a Fiat például egy időben, emlékszem,
ő fizetett. Ezért van nektek...
Tesla nem biztos, hogy túlélte volna az első
biztos, hogy nem élte volna túl az európai pénz nélkül, ez szerintem teljesen egyértelmű, tehát ezt még a legelvakultabb hívők is szerintem kénytelenek belátni.
Hát ez egyszerű matek, ez mindegy is. Jelentésekből következik.
Van, ahogy van. Ami viszont lényeges, hogy eddig azért úgy, ahogy lehetett teljesítgetni a dolgokat, ugye ennek, vagy ebből levezetve látjuk ezeket az extreme downsizing motorokat, ezres turbós benzinesek, meg minden kisebb, meg minden izé. A lényeg, hogy labor körülmények között azért sok mindent létre lehetett hozni annak érdekében, hogy a jelenlegi szint az valahogy kijöjjön. De a nagy ugrás, amikor már nem lehet, hogy mondjam, mellé beszélni, meg szórakozni, az 2025-től jön, mert nagyjából
de hát
úgy...
most süt eszembe, ez jövőre van.
Így van. És bizony,
jó reggelt, Macko!
Bizony. És nagyjából ez azt fogja jelenteni, hogy gyártótól függően, de körülbelül minden negyedik autó, amit eladnak, az innentől fogva elektromos kéne, hogy legyen. Van egy körülbelül, most nagyságrendet mondok, 13%-os piaci részesedés a villanyautóknak, és ezt föl kéne vinni 25-re. Van olyan gyártó, akinek ez relatíve egyszerűen fog menni, van olyan gyártó, aki nyilván egyáltalán nem érintett, meg vannak a nagy tömeggyártók, akik most azelőtt a dilemma előtt állnak, és erről írtam tegnap egy hosszú bejegyzést, hogy mi a fenét csináljanak ezzel a kérdéssel, mert hogy nincsen rá jó megoldás.
Hát vegyük végig, akkor mi az, hogy nincs rá jó megoldás?
Nincs rá jó megoldás. Ugye az van...
Mi van, ha azt mondom, hogy marad minden így a régibe, túl rövid az idő, nem tudok átállni, én ezzel a kibocsátással, ezzel a márkaválasztékkal, ezzel megyek tovább.
Ez ugye az
a... megoldás, legfeljebb fizetek.
Ez ugye az a helyzet, amikor ignorálod azt, amire rá akar kényszeríteni az európai politika, és azt mondod, hogy te már pedig azt fogod gyártani, amivel egyébként papíron pénzt lehetne keresni, ha ez mind nem létezne, nem mint ezek a szabályozások, és azt gyártod, amire egyébként igénye van a vásárlónak. Hát ha ezt így csinálod, akkor ez a legdrágább megoldás, mert hogy ez gyakorlatilag olyan büntetéseket jelent, amik lényegében elveszik a teljes hasznodat, vagy a hasznodnak a nagyobbik részét. Tehát magyarul azért dolgozol, hogy ne történjen semmi. Ugye ezért van az, hogy a UBS-nek a keddi elemzése az arra jut, hogy mindenki adja el szépen a Volkswagen részvényt, mert hogy olyan bődületes pénzeket fognak költeni erre a kérdésre, hogy nem lesz eredménytermelő képessége a vállalatnak. A második lehetőség az az, hogy elkezded agresszíven tolni a villanyautókat.
Na, ez lett volna a másik kérdésem, hogy azt mondom, hogy jó, akkor lovak közel gyeplőt, bezár, elküld, leépít, és marad a villanyportfólió.
Igen, hát ezzel meg nem tudsz pénzt keresni. Tehát ezzel meg az a probléma, hogy azért a villanyautó a döntő...
Ja, mert elkezdem önteni a modelleimet egy olyan piacra, ahol már most is túl kínálható.
Hát már most sem nagyon megy a dolog. A gyártási költségek azok magasak, pénzt ezzel nagyon realizálni nem lehet, és gyakorlatilag kvóta autót gyártasz, ami hát hosszú távon nem fog működni. Tehát szerintem ez világosan látszik, hogyha olyanra kényszerítenek, amivel te csak veszteséget tudsz realizálni, és egyébként a piac nincs azon a ponton, hogy fölvegye ezt a mennyiségű villanyautót, mert nincs ott az infrastruktúra, mert drága a villany, sok mindenről beszéltünk itt már az elmúlt időben, és aki egyébként, akinek az életstílusához jól passzol az a dolog, az már megvette. És egyébként emellett ugye elkezd rapid módon csökkenni az értékük, mert ugye még agresszívebben tolják, tehát ha lefelé megy az ár, akkor a használt piaci érték is lefelé megy, akkor ez így együtt ugye nem működik.
Akkor mi van, ha
várjál, van egy harmadik lehetőség.
Hát ezt akarom felvázolni, hogy kiszámolom, hogy mennyit bukok a hagyományos meghajtáson, és azt egy kicsit megnövelem, mondjuk árban is,
ez történik,
mert azt
már
meg
régóta
tudják figyelni, vagy meg tudják fizetni azok, akik ott vannak, a vásárlói oldalon, és szépen elkezdem, igaz, hogy veszteséggel, de még mindig lehet, hogy kisebb veszteséggel a kvóta autókat, ahogy te fogalmaztál, gyártani, azért, hogy legalább a profitom megmaradjon.
Hát ez működött eddig, mert hogy a mostani mix szerint ezt még nagyjából végig lehetett lavírozni. És ezért drágultak meg ugye extrém módon a belépő szintű autók. Ezért van az, hogy amit ti vettetek, szűk 5
az
millió forintért, az még mindig ugyanannyit ér, és eltelt 4 év. Mert hogy azóta nem 5 millió egy ilyen autó, hanem 7 vagy 8. Tehát, nincs, tehát a belépő szintű autókra csapódik le egyébként a arányaiban a legdurvább módon ez, a, ez az árazási probléma, mert a CO2 büntit azt bele kell venni. Pont. A harmadik lehetőség, ez is kellemetlen, és hát ez történik, és én alapvetően ezt kritizálom, nem a villanyautózást, hanem ezt a konkrét pontját, amire nekem értelmes választ még soha senki nem tudott adni, hogy miért jó az az EU-nak, hogy innen távozik a pénz Kínába, meg a Teslahoz.
Mit mond ugye, a Tavares?
Ugye, várjál, ugye, miért, csak hogy a hallgató is értse, hogy ez miért történik. Azért történik, mert te, mint gyártó, alkothatsz egy kibocsátási közösséget egy olyan gyártóval, aki mondjuk sok villanyautót gyárt.
Ezek a kínaiak.
Ezek általában a kínaiak, vagy adott esetben a Tesla, de inkább jellemzően a kínaiak. A Stellantis, mint nagy részben Európában is ugye erősen tevékenykedő cégcsoport, a Leap motorral, a kínai céggel alkot egy ilyen pult. Magyarul az a haszon, meg az a pénz, ami itt kulminálódna, itt maradna az európai közösségen belül, az távozik Kínába egy olyan gyártóhoz, amiről nem igazán tudjuk, hogy azon túl, hogy a kínai állam valószínűleg ott is elég erősen szubvencionál, mit ad hozzá ahhoz, hogy nekünk jobb legyen. Tehát olyan, mintha tényleg így fognánk az öntözőt, és öntöznénk azt a fát, amire föl vagyunk kötve. Egyszerűen nem tudom máshogy leírni a helyzetet, és mindjárt elmondom, mi lenne az alternatíva, szerintem. Ugyanez van most egyébként a VW-nál, muszáj lesz valakivel pult alkotniuk, és még úgysem feltétlenül
jönnek majd ki. Van elég, mert most már lassan kezd az az érzésem lenni, hogy nincs elég elektromos autógyártó, akivel a hagyományos meghajtású hát modelleket gyártók tudnának úgynevezett pult alkotni.
Azért a BYD-val tudsz például.
Mert hogy ők akkorák, hogy hát, akár hogyne. Több pultban is benne
persze.
lehetnek?
Aha. Persze. A Teslával is tudsz.
Hú, apám.
Na, és akkor egy dolgot magyarázzon el nekem minden igaz villanyhívő, aki szerint ez így jó. Miért ne lehetne azt mondani az EU részéről, hogy oké, legyen bünti, tehát fogadjuk el, hogy ez egy jó dolog, most én ezzel se fogok vitatkozni, fogadjuk el, hogy ez így van, legyen bünti. Akkor miért nem alkotunk egy olyan Európai Uniós alapot, ahova be kell fizetni az európai gyártónak is, meg a többi gyártónak is az adott büntetést, és akkor azt fordítsuk mondjuk arra, hogy abból a pénzből elektromos autós infrastruktúrát építünk.
Hát de van mert ilyen. Hát ezért nincs. Vámolják a kínai elektromos
autókat. Nem ezért vámolják a kínai elektromos autókat. Ha érted? Tehát, hogy az egyik oldalon megvámoljuk őket, a másik oldalon meg keresztfinanszírozzuk a nehezen megkeresett európai pénzekkel a kínai gyártókat azért, hogy legyen egy ilyen CO2 kibocsátási közösség, amitől nem lesz kevesebb a széndioxid kibocsátás, csak távozik a pénz az EU-ból Kína felé. Ennek mi az értelme? Ezt magyarázza el nekem valaki, mert nekem erre nincsen magyarázatom. Ezeket a pénzeket lehetne egyszerűen kőkemény betartatások mellett infrastruktúrára, meg adott esetben Európai Uniós infrastruktúrára.
Figyelj, nem lehet simán benavigálták magukat valamibe, és utána lépésről lépésre haladtak. Ez nem jó, akkor így változtattunk.
Ez egy törvény, amit meg lehet változtatni. Ez nem egy Isten adta, nem tudom, természeti történet. Tehát ez egy törvény. Ezt megalkották, és ugyanúgy meg lehetne csinálni jobban is.
Igen, csak gazdaságstratégiai
Európában?
Azt szerintem abszolút, persze.
Gazdaságstratégiai szempontból hallottam már olyan érvet, hogy még egyszer gazdaságstratégiai szempontból. Nem baj, ha hülyeséget csinálsz, csak csináld következetesen. Tehát én
azt gondolom, hiányzik.
De nem, hát ragaszkodunk ehhez a hülyeséghez, hogy 2035 full igen, elektromos.
Igen, csak közben ugye az történt az elmúlt 5-6 évben, hogy folyamatosan változtatták a szinteket. Folyamatosan szigorították a szinteket. Tehát nem hagytak egy normális tervezhető átmenetet, hanem menet közben még hármat rászigorítottak. Amit értelemszerűen látható módon nem tud teljesíteni mondjuk egy nagy tömeggyártó. Mert az, hogy egy Mercedes vagy egy BMW relatíve egyszerűen fogja teljesíteni, annak az az oka, hogy eleve drágább autókat és eleve nagyobb autókat gyártanak, és ezen belül eleve elég sok elektrifikált autót gyártanak. De az a gyártó,
sok amelyik... a gyártó, nem kell ennyi.
Ja, hát nem is lesz ennyi. Csak hát az sajnos az Európában
miért
nem lesz.
Miért nem szállnak le a földre a gyártók? Miért nem gyártanak olyan elektromos autót, ami megfelel a felhasználás 95%-ának?
Mert nem jön ki a matek.
Kérdezi a hallgató.
Mert nem jön ki a matek, mert nem lehet vele pénzt keresni. Miért nincsen 25 ezer eurós villanyautó még mindig? Nem azért, mert nem lenne rá kereslet, hanem azért, mert nem lehet kihozni úgy, hogy azon pénzt is lehessen keresni.
Oké. Okay. Köszönjük szépen, ennyi fért bele.
Várja még az ács, amit akar.
Nem, azt akarja veled élő adásban megbeszélni, hogy ő neki még maradt legalább 40 kérdés, úgyhogy holnap is gyere be. Ezzel megúszva azt a munkát, amit mondjuk egyéb témák összevadására kéne fordítani.
Egész műsorban nem jutok szóhoz, nem kérdezhetek, és még utána én vagyok lecseszve. De ez mindig így.
Cserében nagyon jó színed van.
Na, örülök neki.
Kijöttem a nyaralásból.
Megint elküldjük Andrást szabadságra, azt akkor dumálunk, Gábor.
Jó. Na, köszi, klassz volt, Gábor.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Szóval a Randi jön a hírekkel, aztán megyünk tovább. IT rovatunk következik, ebben pedig óriási meglepetésre. Arról fogunk beszélgetni, hogy sok év után várható nagyobb pezsgés az okostelefonok piacán, de hogy mitől? Na majd ezt fogjuk megfejteni.